A hét folyamán egy alkalommal felmerült az üdvbizonyosság kérdése az egyik beszélgetésen. És én ma este egy olyan igeszakasz szeretnék felolvasni a Szentírásból, ami talán a legegyszerűbben, és mégis igen szépen és nagyon világosan határozza meg nékünk, hogy mire épülhet az ember üdvbizonyossága. Olvassuk a Timóteushoz írt második levél, 4. fejezetéből, a 6.-tól 8. verset. A Timóteushoz írt levél valószínűleg többen tudják Pál apostol utolsó levele, amit írt, mártír halála előtt írt a római börtönéből, és majd látjuk, hogy az idézett szakasznak az első verse arra utal, hogy az apostol tudatában volt annak, hogy nem sokára kimondják felette az ítéletet, és azt végre is hajtják. Érdekes lehet számunkra, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták Pált ennek tudatában. Úgy is szokták emlegetni ezt a levelet, hogy ez Pál apostolnak a lelki testamentuma, amit egy hozzá nagyon közel álló fiatal munkatársának írt, akit úgy is nevez, hogy az én szeretett fiam a Krisztusban. Tehát egészen őszintén önti ki a szívét előtte, és mondja el a gondolatait, érzéseit, és ezen a levélen belül is leginkább ez a szakasz, amit olvasunk, ez nevezhető Pál lelki testamentumának még szorosabb értelemben. Így olvassuk. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr, ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Feltételezem, hogy sok táborozónknak ismerős ez az ige szakasz. A Bibliának tényleg az egyik legértékesebb szakasza. Nagyon sok olyan ige van, rövid ige szakasz van a Szentírásban, amire azt mondhatjuk, hogy minden lényeges benne van. Nagyon érdekesek az ilyen summázó igék a Szentírásban. A Biblia nagyon röviden tudja megmondani a lényeget. Ez is ilyen. Pál, ez az utolsó üdvözlete, vagy a vallomás arról, hogy hogyan gondolkozott a közelgő mártír halála felől. Amikor olvassuk ezt a vallomását, akkor én úgy gondolom, hogy talán legelőször azt a gondolatot kellene kiemelnünk, amit a 8. versben így olvasunk. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr ama napon. Nem tudom, valaki valaha gondolkozott erről a kifejezésről, hogy mit is jelent ez, hogy az igazság koronája. A Bibliában másutt olvasunk az élet koronájáról, de ezen az egy helyen az igazság koronájáról. A kettő nyilván ugyanazt jelenti. Azt is megemlítem, hogy az Új Szövetség eredeti szövegében, amikor koronát olvasunk, mögötte kétféle szó van. Az egyik királyi koronát jelent, a másik pedig a győzőknek a koszorúját, tulajdonképpen koszorúnak lehetne szó szerint fordítani, arról a koszorúról van szó, amit ugye az olimpiai játékokon a győztesek homlokára tettek. Amikor az élet koronájáról olvasunk, vagy az igazság koronájáról, akkor mindig ezek a győzőknek a koszorújáról van szó, amit valamilyen harcnak, valamilyen küzdelemnek a győztese nyer el. Milyen érdekes kifejezés az igazság győzelmi koszorúja. Én azt gondolom, hogy ha valaki nem vallásos, és nincs tisztában a vallási fogalmak legnagyobb részével, de mégiscsak ennyit hallana, hogy a Bibliában elénk tárt életcél az, hogy az ember elnyerje az igazság koronáját, akkor az ember valahogy érzi, hogy tulajdonképpen ennél magasabb rendű életcél nincs. És még amikor így mondja az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. Ugye? Micsoda kifejezés ez? Tehát, hogy egy ember életének ez a végeredménye, az igaz bíró, aki az egész életét áttekinti és átvizsgálja, így minősíti őt a földi pályafutása az élete végén, hogy megkaphatja az igazság koronáját. ami egyben az élet, az örök élet koronája is, mint győző, mint győztes. Arra gondolunk, hogy a bűneset óta mindannyiunk természete megromlott, és mindannyian tudjuk, hogy mélyen igaz az a bibliai megállapítás, hogy nincsen igaz, csak egyetlen egy sem, ahogy a Biblia mondja. Vagy ahogy Jézus mondta, hogy senki sem jó ezen a földön, csak egy az Isten. Akkor innét eljutni oda, hogy az igaz bíró, az igazság koronáját adja az embernek, ez a legnagyobb eredmény, ez a legszebb és leghatalmasabb életcél, ahová egy ember eljuthat. És azon is gondolkodjunk el egy kicsit, hogy ki is ez az igaz bíró. Ugye a héten erről is szó esett, ugye így olvassuk János evangélium a 5. fejezetében, Jézus ezt mondta, az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És hozzáteszi később, hatalmat adott neki az ítélet tételre, mivel, hogy embernek fia. Úgy emlékszem, az egyik táborozónk mondta, hogy ő mindig olyan rossz érzéssel gondolt az ítéletre, és hogy milyen megnyugtató ez, hogy Krisztus a bíró. Az atya senkit sem ítél, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Az a Krisztus, akiről azt olvassuk, hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, osztozott a mi természetünkben, a mi élettapasztalatainkban, és aki az életét adta az emberért, aki önmagát adta azért, hogy megváltson, hogy megszabadítson minket. Meg vagyok róla győződve, hogy az atya is tudna tökéletesen, igazságosan megítélni bennünket. Ő is meg tud érteni, mivel Isten maga a szeretet, és maga a tökéletes igazságosság, ő tökéletes együttérzéssel meg tudna érteni bennünket, és nem volna gond, hogy együttérzően és igazságosan megítéljen minket akkor is, ha nem járt a földön, és nem osztozott közvetlenül az emberi élet minden tapasztalatában. De a Jóisten annyira tekintettel van ránk, nekünk nem lenne képzelő erőnk hozzá. Talán nem tudnánk megszabadulni a gyanakvástól, hogy az atya, aki a mennyei dicsőségben él, aki ezt a földi küzdelmet nem járta végig, ő mindenben meg tud érteni minket, és így megítélni. Ezért az Isten így rendelkezett, hogy ő nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adja, mivel, hogy ő emberfia, mivel, hogy emberként élt a földön. Milyen csodálatos isteni intézkedés ez. Szeretném feltenni a kérdést, hogy néhogy szoktunk-e gondolkozni arról, hogy mi az életünk célja. Olyan jó lenne, ha ez mindig a szemünk előtt lenne, és soha nem felejtenénk el. Megkapni az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. Ez a nagy élet cél. Ezt elérni, ez a feladatunk. És mind alapult Pál apostolnak az a reménysége, hogy ő ezt elnyeri. Mert figyeljük meg, hogy fogalmaz, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Azt hiszem, ezt is említettük hétközben egy alkalommal, hogy ez is mutatja, hogy Pál apostol is mennyire egyértelműen tudta, hogy a halottak alusznak a sírban a végső egyetemes ítéletig, és ő is csak akkor kaphatja meg az igaz bíró kezéből az igazság koronáját. Mert így mondta, hogy eltétetett, mint azt mondaná, félre van téve ama napra. Csak akkor kaphatja meg. Jó lenne, ha erre is gondolnánk, hogy az ítélet gondolata már csak azért sem szabad, hogy idegen vagy ellenszenves gondolat legyen nekünk, mert hiszen nem csak kárhoztató ítélet létezik, hanem felmentő ítélet. Pillanatnyilag mi mindannyian vád alatt vagyunk. Pillanatnyilag mindannyiunkra érvényes az a törvény, hogy a bűn zsoldja a halál. Mindannyian vétkeztünk, ugye így mondja a Biblia, minnyájan vétkeztek is, és minnyájan hiányosak vagyunk az igazságban. Mindannyian ez alatt a törvény alatt vagyunk. De milyen ünnepélyes és hatalmas gondolat az, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt. Szóval, hogy nem olyan súlytalan dolog ez a földi élet, hogy végig éltük, itt volt és nincs, és aztán majd lesz valami, hanem a Szentírás így mondja, hogy az élet egy ajándék, Isten képére, hasonlatosságára teremtett embernek lenni az egy kiváltság, és létezik egy végső egyetemes ítélet. Isten most sokszor csak figyel és hallgat, De emlékkönyvek iratnak nála, ki tudja, hogy az Istennek milyen technikája van, hogy ezt a kifejezést alkalmazzuk, hogy dokumentáljon, hogy megőrizze minden valaha elkövetett emberi cselekedetet. Tehát Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz minden titkos dologgal együtt, és ez a leghatalmasabb dolog, hogy ebben a végső egyetemes ítéletben, felmentő ítéletben részesülni, és megkapni az igazság koronáját az igazbíró kezéből, ami egyben az élet koronája is. Tehát soha ne felejtsük el, hogy van egy életcélunk, nem csak vaktában élünk ebben a világban, és nem felelősség nélkül élünk ebben a világban, hanem ami egész életünknek a kiértékelése meg fog történni a végső egyetemes ítéletben. És erre vágyakozunk, hogy felmentő ítéletben részesüljünk, hogy ezt kapjuk meg az igazbíró kezéből. És mire alapozódott Pál apostolnak ez a határozott reménysége? A kételj árnyéka nélkül mondta, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. A közelmúltban kétszer is annyira meglepődtem, egy vidéki, a közösségnek egy vidéki gyülekezetében jártam, és ott egy nagyon kedves, szimpatikus, fiatal házaspár vitt ki az állomásra, és útközben mondták, hogy hát az üdvbizonyosság kérdéséről volt egy beszélgetés a gyülekezetben, és hát ezzel kapcsolatban vetettek föl kérdéseket, és annyira meglepődtem, mikor azt mondta az egyik, hogy hát úgy gondolom, hogy erről az felül az ember soha életében nem lehet bizonyos. Én alig tudom elképzelni, szóval ez olyan nagy dolog, hogy én üdvözüljek. A másik azt mondta, hogy hát talán egy nagyon idős ember, mondjuk egy olyan idős ember, mint Pál, aki már hát tudta, hogy az élete végén van, talán ő mondhatott ilyet, hogy végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, talán ő bizonyos lehetett az üdvösségében. Itt a táborban valakivel gyalogoltunk föl a hegyre, és szintén ezt a kérdést vetette föl, és azt mondja, hogy hát én azt nem tudom elképzelni, nagyon szép lenne, nagyon jó lenne, de hogy én üdvözüljek, ezt én pillanatilag nem tudom elképzelni, pedig nagyon szép lenne, nagyon jó lenne. Azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolkodnak így. Amikor ezzel a házaspárral beszélgettem, és azt mondta, hogy hát én azt alig merem remélni, hogy én üdvözüljek. Akkor azt kérdeztem tőle, akkor miért élünk? Akkor miért érdemes élni már a mai napon is? Szóval mindnyájan gondolkozunk el azon, hogy ha csak ez az élet van, és ezen kívül semmi más, ahol annyi minden kiegyenlítetlen, ahol igazán célba érkezés nincs, ahol a rengeteg igazságtalanságnak a feloldódása, kiegyenlítődése soha meg nem történik, ahol a rengeteg szomorúságot és nyomorúságot kiküszöbölni nem tudjuk, ahol annyi minden nem teljesedik ki, annyi érték, ami egy-egy ember egyéniségében van, ahol soha igazán és teljesen igazak nem tudunk lenni, teljesen boldogok sem tudunk lenni, ahol örökös hiányérzetünk van. Hát miért élni, hogyha ennyi az élet? Sokszor úgy próbálok belegondolni abba, hogy milyen szörnyű, hogy tömegek élnek ezen a világon, óriási tömegek, akik úgy gondolkoznak, hogy ez az élet van, és ezen kívül semmi más nincs. Nem is csodálkozhatunk, hogy egyes emberek úgy vannak vele, hogy bármikor kockáztatják az életüket, azért, hogy valami leget elérjenek, a semmiért odadobják az életüket. Egy olyan kocka játéknak tekintik az életet. Hát úgyis ennyi az egész. Hát most valaki fiatalon hal meg, vagy később hal meg. Most valami sikerül neki, vagy éppen az élete megy rá. Hát mit számít? Úgyis csak ennyi az egész. Szóval rettenetes ezzel a tudattal élni, és érezzünk részvétet embertömegek iránt, akik ezt a keserves életet, ahol minden kiszámíthatatlan. Csak az kiszámítható, hogy egyszer meghalunk, és még azt se tudjuk, hogy hogyan. Egy kicsit elviselhetőbben, vagy tragikusan, vagy hogyan és mikor. Tehát ez rettenetes ezzel a tudattal élni, hogy itt vagyunk, élünk, kiszolgáltatva, teljesen kiszolgáltatva, és ennyi az élet, és semmi több ezen kívül. Ugye a Biblia is így fogalmaz, hogy Krisztus által váltatunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Mert így önmagában ez egy hiába való élet. Tehát az üdvbizonyosság kérdése az egyik legfontosabb kérdés az életünkben. Tehát soha nem szabad így gondolkodnunk, hogy hát üdvözülni szép lenne, jó lenne, de hát én azt nem igen remélem. Meg hát azt soha nem lehet tudni. Persze hozzátenném rögtön, hogy ahhoz, hogy bizonyosságunk legyen, vagy egyáltalán fontosnak tartsuk, hogy legyen, az is nagyon fontos, hogy meg legyünk róla győződve, hogy mi az a bizonyos végső üdvösség. Nem szeretnék erről most részleteiben szólni, inkább csak a figyelmet fölhívni rá, hogy ha nekem nem értékes a végcél, ha nem látom tisztán, hogy mi az, akkor nem fogok küzdeni érte, hogy odajussak. Olyan sok komoly kereszténynek is teljesen homályos elképzelése van arról, hogy mi az, hogy Isten országa, mi az, hogy végső üdvösség. Én mindenkit szeretnék buzdítani arra, hogy ha valaminek, ennek járjon utána a Bibliában. A Biblia nem nagyon bőbeszédű erről a dologról. Érzékelteti azt, hogy emberi fogalmakkal igazán nem tudjuk leírni, és nem tudjuk a jelenlegi ismereteinkkel igazán elképzelni, hogy milyen az Isten országa. Mindazonáltal minden lényeges dolgot mégis elmond róla. És azok a rövid, tömör meghatározások, amelyek a Szentírásban vannak arról, hogy mi történik a halál után, hogy lesz a végső egyetemes ítélet, hogy van a feltámadás, első feltámadás, második feltámadás, hogy van Jézus visszajövetele, mi történik Jézus visszajövetele után, egészen addig, hogy Isten újjáteremti a földet, és örökségül adja az ő megváltott népének. Amit csak az írás erről mond, arról teljesen, azzal teljesen tisztában kell lennünk. Annyira szeretem zsidókhoz írt levélben ezeket az ígéket, ahol azt olvassuk a Szentírásban, hogy a régi hívők azok úgy éltek ezen a világon, mint akik idegenek és vándorok és jobb hazát keresnek. Vagy máshol az ige így mondja, hogy igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Tehát a Szentírás arra késztet bennünket, hogy mi mindig úgy gondolkozunk, hogy ez egy rövid átmenet, ez a földi élet, egy nagyon fontos időszak, mert minden itt dől el. Itt nyerhetjük meg az igazság koronáját. Itt lehetünk alkalmassá az örök életre. Itt hozzuk meg a legfontosabb döntéseket, de mindazonáltal ez nem az igazi élet, ez nem nevezhető annak. Ez egy küzdőtér, de van egy igazi otthonunk, van egy igazi hazánk, van egy végcél, ahol a Teremtő Istennek és a Megváltó Istennek az igazi ajándékaiban részesül az ember. Tehát, hogy ezt valóságnak lássuk, tudjuk, hogy mi az, amit Isten készített az őt szeretőknek. Ez nagyon lényeges. Csak annyit szeretnék még említeni, hogy nagyon sok ember valami túlvilágra gondol. Valamilyen teljesen homályos, furcsa túlvilágra, amire idegen érzésekkel gondol. Sokan félnek attól, hogy ott tétlenség van, ott unalom van, meg ki tudja, hányféle ilyen homályos, nyugtalanító gondolat van. Én most röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a Biblia félreérthetetlenül mondja, hogy a megváltottak végső otthona ez a föld újjáteremtett állapotában. Teljesen újjáteremtett állapotában, amikor Isten visszaalakítja olyanná, amilyen a bűneset előtt volt, amikor Isten azt mondta, hogy imé minden igen jó. És a Szentírás azt mondja, hogy Isten újra úgy fogja örökségül adni a megváltott embereknek, mint ahogy kezdetben gondolta, amikor azt mondta, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és mindent lábai alá vetett. Tehát az embernek lesz feladata, az embernek lesz önállósága az újjáteremtett földön, az örökké valóságban, ugyanúgy, ahogy az Isten a kezdetben azt elgondolta. Nagyon balga az az elgondolás, amit megint sok ember fölvet, hogy ha nincsen rossz, akkor unalmas a jó. Ez is egy nagyon balga gondolat, hogy ha nincsen árnyék, akkor a fényt se lehet értékelni. Mindenki csak egy kicsit erőltesse meg a gondolatait, hogy milyen csodálatosan szép a természet, mennyi szépség van az emberi kapcsolatokban, mennyi szépség van, ahogyan az Isten gondolatait megismerjük. Most képzeljük el csak a jelenlegi földet, a jelenlegi földi életet, hogy egy nagy mínusz jellel kivonnánk belőle a bűnt, és a bűn minden következményét, az összes szenvedést és az összes rosszat. Fél valaki attól, hogy rosszul érezni magát? Hiányozna valami ezekből a dolgokból? Ugye nagyon, nagyon valga emberi gondolat ez. Az egyik legszebb és legfontosabb ige, amit Ézsaiás könyvében olvasunk, így mondja a Szentírás, hogy ott a régiek észbe sem jutnak, és ingyen sem említetnek. Én annyira szeretem ezt az ígét, mert mire utal, hogy a megváltottak mindenre tudnak visszaemlékezni, ami a földön volt. Hiszen gondoljunk arra, hogy emlékezet nélkül nincsen személyiség azonossága. Ugye a Biblia szerint a feltámadáskor mindenki ott veszi fel a gondolat menetfonalát, ahol letette. Sokszor még eltöprengtem azon is, hogy ha Isten egy újjáteremtett testet ajándékoz, akkor lehet, hogy most valakivel sokszor megtörténik, még ha nem idősebb korú is, hogy kihagy az emlékezetünk. Ugye sokszor azt mondjuk, hogy elfelejtettem, kiesett. De ha egy újjáteremtett testet kapunk a személyiség azonosságával, feltételezem, hogy a memóriánk is tökéletesen fog működni. Onnét még tökéletesebben fogunk tudni visszaemlékezni mindenre, amit a Földön velünk történt, mint ahogy talán most tudunk visszaemlékezni az elmúlt életünkre. Tehát emlékezhetnének mindenre. De mikor van az, hogy az ember a régieket nem emlegeti? Észbe sem jutnak. Észbe juthatnának, de észbe sem jutnak. Hát azért nem jutnak észbe, mert nem hiányzik onnét semmi. És azért, mert nem nyugtalanít a régi életből, a régi dolgokból semmi. Mert az Isten ítélete mindent kitisztázott, mindent nyugvó pontra vitt. Isten feltárta az ő titkait, az ő intézkedéseinek a miértjeit. Ugye a Bibliáról világosan beszél, hogy Isten addig nem zárja le a megváltás történetét, nem fejezi be az üdvtörténetet, amíg teljesen nyilvánvalóvá nem tesz mindent. Ugye így olvassuk Jelenések könyvében, hogy amikor az ő ítéletei nyilvánvalóvá lesznek, tehát minden, hogy Isten mit, miért és hogyan cselekedett, és az ítéletben kire vonatkozóan is hogyan döntött, akkor meghajol előtte minden nép, és ezt mondják, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Tehát ne valamilyen misztikus, furcsa túlvilágra gondoljunk, valamilyen unalomnak a helyére, amire idegen érzésekkel gondolunk. A Biblia szerint a megváltási terv lényege a helyreállítás. Visszaállítani mindent úgy, ahogy a bűneset előtt volt. Amit nem szennyez be az önzés, ahol nincsenek a bűnnek a következményei, a szenvedés és a halál, ahol minden igen jó, ahogy eredetileg Isten teremtette. És az ember újra az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, aki határtalanul fejlődhet az Isten hasonlatosságára, akit az Isten úrrá tett kezei munkáin, mindent lábai alá veted, aki előtt a kibontakozásnak, a fejlődésnek a határtalan távlatai vannak nyitva. Tehát a Biblia azt mondja, mint egy igazi hazába, mint egy igazi nyugodalomba, mint a minden egyes emberi személyiségnek az igazi kiteljesedése felé, mint a beláthatatlan, boldog, örömteljes fejlődés felé, úgy gondoljunk az Isten országára. Tehát ahhoz, hogy üdvbizonyosság kérdését komolyan vegyük, ez is szükséges, hogy mi vágyakozzunk az Isten országába, hogy ez valóban célunk legyen. És szükséges, hogy azt is lássuk, hogy ha csak ebben az életben reménykednénk, ha csak ez az élet van, akkor igazán nem érdemes lenne ezt a küzdelmet folytatni. És szeretném ezután olvasni, hogy Pál apostol mire alapozta a maga üdvbizonyosságát. És látni fogjuk, hogy nem csak önmagára vonatkozóan mondta ezeket, hiszen így fejezi be ezt a vallomását, hogy nem csak nékem adja meg az igaz bíró az igazság koronáját, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát, mintha azt mondaná az apostol, hogy ugyanazon az alapon, amelyen én remélem, hogy megkapom az igazság koronáját, amelyen nekem üdvbizonyosságom van, ugyanezen az alapon mindenkinek üdvbizonyossága lehet, és mindenkinek megadja az igaz bíró az igazság koronáját, akik vágyva várják az ő megjelenését. De tudjuk, a Szentírás máshol is leszögezi, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Tehát az ő részéről nyitva a kapu, sőt, ő neki igazi vágya az, hogy minden embert az üdvösséghez vezethessen el. Pál apostol roppant egyszerűen három dolgot mond, hogy mire épült az ő üdvbizonyossága. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ama nemes harcot megharcoltam. Mindenki érzi, hogy amikor azt mondja, hogy nemes harc, akkor itt nem az élet harcáról van szó, nem arról, hogy valaki becsületesen él, nem arról van szó, hogy gondoskodik a családjáról, nem arról van szó, hogy végig küzdi az életet gondokkal, betegségekkel, bajokkal, és hát valami kirívó rút dolgot nem cselekszik, nemes harc. Egyértelmű, hogy mit jelent a tulajdon természetünk, a tulajdon önzésünk, a tulajdon jellemhibáink elleni harc. És amikor ezt a kifejezést használja, megharcoltam. Szóval ez azt jelenti, hogy becsületesen megharcoltam. Én ezt állandóan folytattam. Én ebben soha el nem kényelmesedtem. Én ezt mind végig vittem, ezt a harcot, a tulajdon megromlott természetem, a tulajdon egyéni személyes gyengeségeim, a tulajdon jellemhibáim ellen. Szeretném megkérdezni, vajon ebben a percben, ezen az alapon lehetne üdvbizonyosságunk? A ma nemes harcot megharcoltam. Mennyire hajlamos az ember arra, hogy vagy mentegeti magát, és azért úgy bizonyos dolgokat megenged magának, vagy pedig arra, hogy tudom, ilyen vagyok. Tudom, meg kéne változni. De azért mégiscsak telik az idő, telnek a napok, telnek a hetek, hónapok és esztendők, és az ember ugyanúgy marad. Nyilvánvaló, hogy nem önerőnkből kell ezt a harcot megharcolni, ezt gondolom mindenkinek világos, csak annak alapján is, amiről ezen a héten szó volt. Pont ehhez kell az Isten segítségét igénybe vennünk. Ez az, amit végképpen nem tudunk egyedül tenni. De mit jelent a nemes harcot komolyan megharcolni? Ez pontosan azt, amiről ma reggel is beszéltünk. Ha az ember reggel komolyan kéri, Istenem, add nekem a te szent lelkedet, hogy lakozzék bennem, hogy inspiráljon belülről, és segíts, hogy ma legyőzzem önmagamat, segíts, hogy ma egy győzelmes napom legyen, segíts az én gyengeségeimet, az én jellemhibáimat legyőzni. Az is nagyon fontos, hogy úgy készüljünk hozzá egy új naphoz, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy mi vár ránk. Nem tudom, kinek mennyire szokása, hogy már előző este és reggel gondol arra, hogy aznap mi minden feladata van, kikkel fog találkozni, az életnek milyen kihívásai várnak rá. Vajon szoktunk erre úgy lélekben készülni, és eszünkbe jut-e az, hogy na most ebben és ebben a helyzetben küldközhet az én gyengeségem. Most pánikba eshetek, most türelmetlen lehetek. Most ezt meg ezt a hibát követhetem el. Tehát ama nemes harcot megharcolni azt jelenti, hogy az ember állandóan lélekben felkészül az újabb és újabb szakaszra, és állandóan felülről jövő segítséget és erőt kér ahhoz, hogy a mi tipikus, jellegzetes gyengeségeinket újra és újra el ne kövessük, hanem az Isten segítsen bennünket győzelemre önmagunk felett. Ama nemes harcot megharcolni azt is jelenti, hogy nem fejezzük be a napot lelkiismeretes önvizsgálat nélkül. Lehet, hogy nincs mindig annyi időnk, lehet, hogy olykor fizikailag nagyon fáradtak vagyunk, de az szinte csak egy pillantás, hogyha az ember egészen komolyan gondolkozik, hogy is telt ez a nap, vajon mindent elrendeztem az Istennel, nincs-e emberekkel valami rendezni valóm, akkor nincs-e ilyen, hogy elfojtottam magamban valahol a lelkiismeret szavát. Egy lelkiismeretes ember, aki a ama nemes harcot meg akarja harcolni, az igyekszik önmagában gyorsan elismerni a hibáit. Igyekszik kikerülni azt a csapdát, hogy mentegesse magát, vagy elfojtsa magában a lelkiismeret szavát. Igyekszik minél hamarabb Istentől bocsánatot kérni. Igyekszik minél hamarabb a másik emberre elrendezni, ha vele is rendeznie kell. Mert tudja, hogy sebet kapott az önmagával folytatott harcban, és hogyha nem rendezi ezt a dolgot, akkor ott leül valami üledék, akkor nehezebbé teszi önmagába számára a küzdelmet, akkor veszélyezteti a szíve tisztaságát, akkor újabb kudarcoknak készíti elő az utat. Vajon van-e bennünk lelkiismeretes önvizsgálat? Ama nemes harcot megharcolni nem lehet folyamatos, rendszeres önvizsgálat nélkül. Nem lehet annélkül, hogy állandóan arra igyekeznénk, hogy nagyon készségesek legyünk, elsősorban önmagunk előtt minden hibát, minden tévedést, minden árnyalatni rosszat is azonnal elismerni, és szívből mélységesen megvánni. A második, amit az apostol mond, így hangzik, futásomat elvégeztem. Mi lehet ez? Az apostol szóhasználatában felismerhetjük, hogy mit jelent ez a kifejezés, mert az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetében így mondja Pál apostol. Semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel. A szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Csodálatosan szép, igen, nem? Pál apostol számára a futás tehát ezt jelentette, hogy elvégezhessem a szolgálatot örömmel, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól. Az ő esetében ez az ige hirdetés, a tanítás, a lelki gondozás szolgálata volt. Nem mindegyikünk esetében ugyanaz. De mindegyikünk számára Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Lehetetlen, hogy Isten egy embernek odaítélje az igazság koronáját, aki ezen a földön önmagának élt. Aki ezt szenvedő világ közepette tudott úgy élni, hogy egy ujjal sem érintette azt a rengeteg emberi szenvedést, azt a rengeteg emberi szükségletet, amely körülöttünk van. Bizonyára élénken emlékszünk Reisinger János előadására, meg az utána kibontakozó beszélgetésre, a Máté evangélium a 25. fejezetében található példázatról, hogy az ítéletnek döntő szempontja, hogy egyel a legkisebbek közül megcselekedtük-e azt, amit az adott pillanatban szükséges. Hallottuk azt a nagyon fontos meghatározást, hogy akkor tudunk elfeledkezni önmagunkról, ami a legnagyobb jó számunkra, ha komolyan hozzá fogunk dolgozni másokért. Ez a valóságban nem teher lesz, hanem felszabadulás az énnek a terhe alól, és az igazi boldogságnak, az igazi örömnek a megismerése. Mindnyájan nézzünk önmagunkba megint csak. Ha ebben a percben dőlne el a sorsunk, ha most kerülnénk ítéletre, lehetne üdvbizonyosságunk ezen az alapon? Az életünkben a gondolataink, a törekvéseink, az erőfeszítéseink mennyire forognak önmagunk körül? Mennyiben irányulnak másokra? Mennyi részt vállalunk a szenvedő emberiség terheinek a viseléséből? Mennyire fedeztük föl a másokért való szolgálat örömét? Vajon úgy gondolkozunk, hogy hát eltelik egy hét, visszük az élet igáját, ellátjuk a családunkat, és esetleg egyszer-kétszer teszünk valakiért valamit, mondjuk a családunkon kívül, és hát úgy néha gondolunk, hát kéne már valakiért valamit tenni, kellene valamit vállalni, olyan alkalmi jó cselekedeteket, vagy pedig a gondolkozásmódunk állt rá erre. Ha az a bizonyos isteni szeretet tényleg úgy folyik bennünk, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. Minden pillanatban szolgálatra készen. Amit az Isten elénk hoz. Mert ez lett a gondolkozásmódunká, ez lett az életformánkai. Azért vagyunk, hogy egymásért éljünk. Azért vagyunk, hogy egymásnak szolgáljunk. Óriási dolog ez. Vajon elvégeztük-e a futásunkat? Vajon ebben az életben betöltöttük-e azokat a jó cselekedeteket, amelyeket az Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk? Úgy örültem, hogy itt a táborban is mondta valaki, hogy őt ezt foglalkoztatja, hogy vajon mit lehetne tenni másokért? Hogy neki volna ideje is, volna ereje is, vajon mit kellene tenni? Én mindenkit szeretnék bátorítani, hogy ez nagyon kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Ha így mondja a Biblia, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Ha mi is benne vagyunk az Isten tervében, akkor olyan komolyan kellene kérnünk, hogy Istenem, te ismered az egyéniségemet, te tudod az én gyengeségeimet, tudod az én készségeimet, ismered az én állapotomat, használj fel a te szolgálatodra, milyen jó cselekedeteket készítettél előre az én számomra. Szoktunk-e a Jóistentől kérni, hogy adjon nekünk munkát az ő szőlőjében, adjon nekünk útbaigazítást, hogy hol, merre, mit cselekedjünk a emberek szolgálatáért, emberek megmentéséért. Meg fogjuk látni, hogy Isten gondoskodni fog rólunk, és meg fogja mutatni nekünk az utat, és segíteni fog, hogy felfedezzük az ebben rejlő örömet. És a harmadik dolog, amit az apostol mond, a hitet megtartottam. Azt gondolnánk, hogy ez már nem olyan nagy dolog. Hány ember veregeti a vállát, hogy én a hitet megtartottam, én egy jó keresztény voltam, egy jó templomba járó, vagy jó gyülekezetbe járó voltam, én mind halálig kitartottam a hitet megtartottam. De erről is nagyon sokat hallottunk csak a hét folyamán is, hogy a Biblia szerint a hit az nem egy hitvallás, az nem egy vallási közösséghez való tartozás, hanem a hit tulajdonképpen a tiszta szív. A hit a teljesen Istenben bizakodó szív, az igazi alázat önmagunkra vonatkozóan, és az, hogy minden hálát és minden dicsőséget Istennek adunk azért, amit ő cselekedett bennünk és általunk. Az emberi szív annyira hajlik a büszkeségre, annyira hajlunk arra, hogy önmagunknak tulajdonítsuk azt, ami az Isten ajándéka. Csak figyeljük meg magunkat, hogy milyen könnyen eldeformálódik belül a lelki világunk, milyen könnyen elveszítjük a tiszta szívnek az állapotát, az igazi hitnek a lelki magatartását. Tehát amikor az apostol azt mondja, hogy a hitet megtartottam, ez a legnagyobb dolog. Megtartani az alázatos szívet, a tiszta szívet, amely mindenért Istennek ad hálát, és mindenért Istennek adja a dicsőséget, és semmiféle büszkeséget nem ápol. Szeretném, ha nagyon világosan látnánk azt is, amiről a héten szintén volt szó, hogy miért kell a hitet megtartanunk, és miért nincs, és nem lesz soha semmi érdemünk az Isten előtt, amire támaszkodhatnánk. Mert ha önerőnkből teszünk valami jót, akár a legjobb szándékkal is, nem lesz tökéletes Isten szerint jó. Valahol az önzés foltja ki fog rajta ütközni. Aztán soha nem tudjuk jóvá tenni a múltban, eddigi életünkben már elkövetett törvényszegéseinket. Ha az Isten kegyelme az ítéletkor nem mentene fel a Krisztus áldozatáért minket, akkor ezek a vesztünket okoznák. Ha pedig valami igazán jót tudtunk tenni, valami Isten szíve szerinti jót tudtunk tenni, az Isten erkölcsi törvényének a mértéke szerinti jót tudtunk tenni, az meg nem önerőnkből volt, mert az lehetetlen. Akkor ahhoz meg a Szentlélek adta az inspirációt, az ihletést, ő segített a véghezvitelben, ő munkálta bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt. Ezért a dicsőség teljesen az övé, és nem a mi érdemünk. Tehát semmiféle dicsekedni valónk az Isten előtt nincs. Tehát a hitet megtartottam. Aki ezt megtartja, az az ember soha nem lesz elbizakodott. Annak az embernek az énje sohasem fog kiütközni az önigazultságban, az önelégültségben. A hitet megtartottam, ez az igazi alázatnak, az igazi reális önértékelésnek az állapota. Megkérdezem, bonyolult dolgok ezek? Nagyon egyszerű dolgok. Semmi másról nincs szó. Az üdvösség feltétele minden ember számára ugyanaz. Aki ezt a három dolgot életében komolyan veszi, a nemes harcot megharcolni, soha meg nem állapodni egy ponton, soha ki nem egyezni a jellemhibáinkkal, a bűneinkkel, minden nap felvenni a küzdelmet, minden nap komolyan kérni hozzá segítséget, soha el nem csüggedni. Ha hibáztunk, ha elestünk, azonnal szívből elrendezni Istennel, és még nagyobb buzgalommal indulni tovább. Úgy, ahogy mondja Pál apostol, ami hátam mögött van elfelejtve, de ami előttem van nékidőlve, célegyenest igyekszem előre. A nemes harcot megharcolni, mert ez az életünk célja, hogy elnyerjük az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. A második szempont, hogy a futásunkat elvégezzük, hogy Istentől munkát kérjünk, hogy betöltsük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket ő számunkra előre elkészített, maradéktalanul betöltsük. Hányszor engedünk tétovázásnak, hányszor engedünk gyengeségnek. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, ha komolyan vesszük, hogy a futásomat elvégezni. Önsajnálatnak, félénkségnek nem adhatunk helyet. Van egy ige, egy csodálatosan szép ige a Timóteushoz írt második levélben, ezt mondja Pál apostol, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. A józanságnak fordított szót így lehetne még jobban visszaadni, a tiszta gondolkodásnak lelkét. Tudom, hogy sok ember hajlamos arra, hogy magát kicsinek érezze, magát erőtlennek érezze, és ezért nem vállal szolgálatot Krisztusért. Én szeretnék mindenkit bátorítani, nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és tiszta gondolkodásnak lelkét. Ha a félelem lelke kerít birtokába, akkor biztos, hogy eltávolodtunk a Jóistentől. Akkor siessünk vissza hozzá, mert az Isten lelke az az erőnek, a szeretetnek és a tiszta gondolkozásnak a lelke. És a harmadik dolog pedig, hogy a hitet megtartottam. Nagyon sokszor kellene az ajkunkra venni ezt a kérést, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Semmilyen más vonatkozásban ne vizsgáljuk jobban a saját szívünket, mint hogy nem lopózott-e be valami önelégültség. Valami kis magabiztosság. Olyan észrevétlenül tudnak ezek betelepedni az ember lelkébe. Én ezt jól csinálom, én ezt tudom, én azért ebben külön vagyok, én azért ebben vagyok valaki. Az a tiszta szív, az a magam gyengeségeit mindig elismerő, teljesen az Istenre támaszkodó hívő szív, ez egy nagyon nagy dolog. Mindig ezt kérjük a Jóistentől, hogy legbelül a lényeget, a szívünket tegye tisztává, mert abból indul ki minden élet. Ha ezekre a dolgokra, erre a három dologra ügyelünk teljes szívvel, nem veszíthetjük el az élet koronáját. Tehát nem így van ez, hogy vagy üdvözülök, vagy nem, majd meglátjuk a végén, és nem így van, hogy idős ember, vagy halála előtt lévő hívő ember esetleg biztos lehet abban, hogy üdvözül. Hanem így gondolkozzunk, minek is élnék egy percig is tovább, ha nem üdvözülök. Hát ez önmagában egy hiába való élet. Az Isten nagyon akarja, ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Csak rajta múlik. Hogyha én akarom, ha én ezt a három dolgot komolyan veszem, ha én ezt állandóan a leghűségesebben követem, az üdvösség feltétele mindenki számára ugyanaz. Akkor az üdvösség bizonyos számunkra. És soha semmi mással ne se érjük. Igenis, legyen boldog üdvbizonyosságunk minden pillanatban, csak nem a tulajdon érdemeink alapján. Soha nem azon az alapon, hogy én jó vagyok, én ezt meg ezt elértem, én ezt meg ezt tettem, hát az Isten engem biztosan méltányol. Nem. Semmiféle emberi érdem alapján nem. Hanem csak azon az alapon, hogyha én azt kérem Istentől, hogy tiszta szívet teremtsen bennem, ha én egészen átadom magam néki, ha én segítségül hívom őt a nemes harc megharcolásához, a futás elvégezéséhez, és ha a hitet megtartom, akkor aki elkezdte a jó dolgot, egész biztos, hogy befejezi a Krisztus Jézus napjáig. Szeretném még befejezésül olvasni a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből Pál apostol szavait. A Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében csodálatos szép igéket találunk. Így írja az apostol. Olvasom a 9. verset. Ez volt a szíve vágya, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Értsük azt, hogy önerőből betörtöm a törvényt. Hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. És a 12. verstől olvasom. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem. Amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Figyeljük, milyen érdekes. Ha én teljes szívből akarom, akkor megragad engem a Krisztus Jézus. Akkor befejezi azt a jó munkát, amelyet elkezdett. Atyám, fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam meget vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem, Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Szeretném kiemelni ebből ezt az igét, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát a végső üdvösség kérdéséhez, hogy vajon részesülünk-e az élet feltámadásában, vajon azok között leszünk-e, akikről Jézus azt mondta, hogy boldogok a szelidek, mert ők örökték a földet. Azok között, akikről azt mondja Jelenések könyvében, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Efelől mi így gondolkozunk, ez nem lehet bizonytalan, hogy mi ott leszünk, vagy nem, ezt elnyerjük-e, vagy nem. Hanem mondjuk ezt, célegyenest igyekszem, Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Ha ez a lelki magatartás van bennünk, ha ez soha meg nem gyengül, akkor figyeljük meg, hogy ez elűz minden félénkséget, akkor nem engedünk meg magunknak csüggedéseket, akkor nem engedünk meg magunkat üres járatokat, nem engedünk meg magunknak önsajnálatot, nem engedjük meg, hogy önmagunkkal foglalkozzunk. Nekünk mindig van feladatunk, és mindig van célunk. Én célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Ez legyen a mi lelki magatartásunk, és akkor bizonyos, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, befejezi Krisztus Jézus napjáig. Amen.